Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk János evangéliumának 5. fejezetében, a 24. és 25. versekben a következőképpen. Ezt mondja Jézus: bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Amen. Kedves testvérem, volt már olyan az életedben, hogy elképzelted, hogy 2 hónapod van már csak hátra? Nem igazán szokott az ember játszani ezzel a gondolattal, de amikor emberekkel beszélgetünk, akik megtudnak egy rettenetes diagnózist, hogy pár hónapjuk lehet hátra, akkor szinte mindannyian azt mondják el, hogy teljesen átrendeződött az életük. Ahogy tegnap megpróbáltam elképzelni ezt a szituációt, az jelent meg előttem, mintha ülnék mondjuk az ágyban, vagy ülnék egy fotelban, és egyszer csak körülöttem lassan-lassan elkezdenének eltűnni a tárgyak, eltűnni a falak, eltűnni minden, ami körülöttem van, és egy egészen más világ alakulna ki egy pillanatok alatt. Az, ami eddig fontos volt és lényeges, az semmit nem számítana. Az, amivel eddig foglalkoztam, az lehet, hogy semmit nem érne, és ami eddig lényegtelen volt, az bekerülne talán életem középpontjába. Talán a testvérek is láttak már ilyen filmet, valami fantasztikus filmet, amikor valaki körül hirtelen eltűnt a világ, és valahol egészen máshol találta magát, egészen más lett az élete. Ilyen lehet ez a pillanat is, átrendeződik az emberben minden. Mindezt azért mondom, mert a mai igénknek a megértése ennél 100-szor és 1000-szer jobban át szeretné rendezni a mi egész életünket. Azt szeretné az Úristen, hogyha a mai igehirdetés után, természetesen minden igehirdetéssel így vagyunk, de a mai igehirdetés után kimennénk a templomból, és bár ugyanaz a ruha lenne rajtunk, ugyanaz a környezet várna, ugyanaz a család várna haza minket, de egészen máshogy látnánk már a dolgokat. Egészen másképp tudnánk gondolkodni. Ha azt mondjuk, hogy egy rettenetes dolog elképzelni azt, hogy néhány hónapunk van hátra, mert emberek vagyunk és kötődünk ehhez a földi világhoz, akkor 1000-szer másmilyen az, hogyha megértjük, mit jelent valóban a feltámadás ünnepe. Ha megértjük valóban azt, amit az Úristen így húsvét után, feltámadás ünnepe utáni vasárnapokon újra és újra szívünkre szeretne helyezni. Nem olvastam fel az oltár előtt a bevezető igét, ami itt van mindig az ágendába. Hagy olvassam most el a 2. korintusi levélben. Figyeljük nagyon mindennek a tükrébe, amit elmondtam. Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Kedves testvérem, hitedben, feltámadási hitedben, életedben újjá lett már minden. Megtörtént ez a teljes fordulat, amikor másképp nézel életre, halálra, másképp nézel Istenre, világra, másképp nézel anyagi gondokra, gyászra. Megtörtént már ez a fajta fordulat, vagy még mindig azt a szomorú és elkeseredett világot látod, amit a sátán megpróbál eléd adni. Kedves testvéreim, arra kérek mindenkit most ebben az igehirdetésben, hogy induljunk el egy szívünkig hatoló, nagyon mély és nagyon komoly útra. Ezt az utat talán egy picit provokációként, talán egy picit figyelemfelkeltésként 3 különös mondattal szeretném kezdeni. Kérem, senki ne döbbenjen meg és ne botránkozzon meg ezen. Mindezt nem azért mondom, hogy bárkit elrettentsek, hanem azért, hogy még inkább élő hitre tudjam vezetni az Úristen szent lelkének segítségével. Az első, amit kérek lelkészként most mindenkitől, hogy ne várja senki az örök életet. Teljesen felesleges dolog várni rá, reménykedni abban, hogy egyszer majd megérkezik. A második dolog, amit kérek, az azt, hogy senki se higgyen a feltámadásban. Talán ez is furcsán hangzik, de el fogom mondani, mire gondolok. És hogy még fokozzam ezt a dolgot, azt is állítom, hogy Jézus Krisztus feltámadásával elsősorban nem a halált győzte le, hanem valaki egészen mást. Nézzük az első kérdést, mit jelent az, hogy lelkészként azt kérem, hogy ne várjuk az örök életet. Lehet azt mondani, hogy 2009 húsvétja után, amikor a feltámadásról beszéltünk, hogy lehet ilyen dolgot mondani. Ha kimegyünk a világba, azt látjuk, hogy rengeteg ember ezt teszi, tele van olyan emberekkel ez a világ, akiket nem érdekel az Isten szava, nem érdekel az Isten országa. 2009 húsvétján ebben az országban a nincstelenség, a nyomor, a nélkülözés, a kilátástalanság sokakat elvon a feltámadás, vagy az örök élet hitétől és örömétől. A mindennapi kereszthordozás sokak szívében egyfajta kételyt és bizalmatlanságot ébreszt az Istennel szembe, és az, hogy Jézus harmadnapon feltámad, teljesen hidegen hagyja az embereket. És az ilyenek felé pusztába kiáltott szó Jézusnak a szava, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Kedves testvérem, hagyj nyugtassalak meg, nem lettem ateista, és nem azért mondom ezt, hogy ne várjuk az örök életet. Sajnos ez már lelkészek között se természetes, ismerünk olyan lelkészt is, aki talán már a feltámadásban se hisz, de én nem jutottam idáig. Más talán, aki teológiailag művelt, azt mondja, hogy lelkész úr biztos azért mondja ezt, mert egy régi Origenész óta köztünk lévő teológiában hisz, így szól ez a kifejezés, apokatasztázis, vagyis mindenek helyreállítása, teljes helyrehozatal. Hát azért nem kell várni az örök életet, mert ebben hiszünk, hogy bármit tettünk. Az Isten úgyis annyira kegyelmes, hogy egyszer majd megbocsájt, nem kell ettől félni, nem kell ezzel foglalkozni, majd minden rendben lesz az Isten kegyelmébe, ez is belefér. Nem lettem Origenész követője sem, és nem ezért kérem, hogy ne várjuk az örök életet. Sőt, azt se vallom, amit az egyik kisegyház vall, hogy végül is azért nem kell várni az örök életet, mert aki üdvözül, az bekerül az Isten országába, aki pedig nem, annak nem lesz örök kárhozat, azt egyszerűen megsemmisíti az Isten. Nem jóvá teszi, nem viszi be a mennyországba, de megsemmisíti, és nem lesz szenvedés. Nem ezek miatt kérem, hogy ne várjuk az örök életet. Ne ezek miatt kérjük, mert ezek a Bibliától teljesen idegen, eretnek tanítások. Szemben állnak Jézus szavával, aki nagyon komolyan beszél két útról, és arról, hogy igenis felelősek vagyunk, hogy hogyan élünk, és az itteni életünk meghatározza az örök életünket is. Akkor miért kérem azt, hogy ne várjuk az örök életet? Azért kérem mindezt, kedves testvéreim, mert teljesen felesleges. Ez körülbelül olyan, mintha én most arra várnék, hogy mikor fogok már testileg megszületni. Miért várnék erre, amikor ez már megtörtént néhány évtizede? Vagy miért kellene várnom, hogy egy profán példát is használjak, egy szerdai bajnokok ligája meccsnek az eredményére, amit már pontosan tudom, hogy mennyi lett. Miért kellene olyan dolgokra várnom, ami már mögöttem van? Felesleges, mert a múltra nem szokott várni az ember. A múlt mögöttünk van, érezzük a hatását a jelenre, hordozzuk terheit és áldásait, de már megtörtént eseményként gondolunk vissza rá. És így vagyunk az örök élettel is. Azért nem kell várni az örök életet, mert nekünk mindannyiunknak már most örök életünk van. Persze kérdés, hogy hol fogjuk eltölteni. De örök életünk van. Ezt megkaptuk az Istentől. Ez nem csak néhány kiválasztott embernek a jutalma, mindannyiunknak örök életünk van. Ennek az életnek egyszer lesz egy vége, a földi életnek, de valahol folytatódni fog a mi életünk. Miből lehet ez a feszültség az örök élet kifejezéssel kapcsolatban? Abból van a feszültség, hogy gyakran kétféleképpen értelmezzük ezt a kifejezést. Egyrészt örök életnek nevezzük azt, amit már születésünk pillanatában megkaptunk, és benne élünk ebben az örökké valóságban. Születésünk pillanatától örök életünk van, már benne élünk ebben az életben, és a halál után is élni fogunk tovább. Lesznek örök életek, amelyek a pokolban folytatódnak, és lesznek olyanok, amelyek a mennyországban. Jézus mindenhol két útról beszél, és mindenhol elénk tárja a két útnak a végét. Szabadon járhatunk mind a kettőn, de döntésünk következményét egykor hordoznunk kell. Ez az egyik kifejezés. A másik, ahogy Jézus is használja ebben az igében, amikor az örök élet az a dicsőséget jelenti, az örök élet az az Isten országába való életet jelenti. Amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, akkor az üdvösségről beszél Jézus. És hozzáteszi, hogy ez nem mindenki számára jelenlévő valóság, az üdvösség, hanem aki hallja az én igémet és hisz abban. Annak van ez a fajta örök élete, vagy inkább hívjuk úgy, hogy örök üdvössége. És kedves testvéreim, ha belegondolunk, akkor már látjuk, hogy nekünk nem az örök életet kell várnunk, hogy majd egyszer eljön, hanem itt tennünk kell azért, hogy az örök életünk az örökké valóságban történjen, az örök üdvösségben történjen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez az, ami átalakítja a mi gondolkozásunkat, hogyha azt mondjuk, hogy én már most itt, ebben a pillanatban Isten országának a polgára vagyok. Már most az ő kezébe van az életem, már most megáld, már most vigyázz rám, mert már most elhívott nem pusztán az örök életre, hanem az örök üdvösségre. Természetesen nagyon-nagyon fontos ennek a feltétele, hogy aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak van. És mi Jézus nem azt mondja, hogy annak örök élete lesz, hanem azt, hogy örök élete van már most. Kedves testvéreim, az alapigében azt olvastam, hogy örök életünk van. Úgy szoktuk mondani, hogy emellett, hogy mi hiszünk a feltámadásban. Hagy mondjam itt is, hogy ez egy nagyon szép dolog, de ennél többre van szükség. Ne higgyünk a feltámadásba. Ennél sokkal nagyobb és sokkal fontosabb a mi hitünknek a tárgya. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt feltámadt. Ezt el kell hinnünk, mint a múltban megtörtént egyszeri eseményt, és megismételhetetlen eseményt. Szépen csendben feltámadt, találkozott néhány tanítványával, aztán szépen fölment a mennybe. Amen. Milyen szegényes a hite annak, aki pusztán ebbe hisz, hogy igen, én hiszem, hogy 2000 éve Jézus feltámadt, felment az atyához és kész. Hiszem, hogy Jézus feltámadt. Ez egy szép történet lenne így a múltba. És ezért kérem, hogy mi ne higgyünk a feltámadásba, hanem higgyünk a ma is itt lévő feltámadottban. Nagyon nagy különbség hinni egy régi eseményben, vagy hinni abban, hogy aki akkor feltámadt, ma is ura az életemnek, és ma is hatással van az én életemre és hétköznapomra. Mi nem csupán csodálatos múltbeli eseményben hiszünk, nem azért vagyunk keresztények, mert elhisszük, hogy Isten egyszer belenyúlt a történelembe, hanem azért, mert a feltámadott Krisztus ma is itt van és ma is él. És ahogy készültem, és ahogy előttem volt ez a kép az átalakuló falakról, az átalakuló életről, a lehulló bilincsekről, akkor ez volt a legerősebb pont, hogy mennyire megváltozna az életünk, ha ezt tényleg el tudnánk hinni. És mennyire szeretnénk elhinni, de milyen nehezen megy. Hányszor mondjuk azt, hogy testvérem, veled vándorol utamon Jézus, veled megy a hétköznapokba, de nem látszik meg belőle szinte semmi. Miért van ez? Miért van az, hogy talán mi is nagyon szeretnénk, de mégse hagyja át az életünket? Mégis előjönnek régi bűneink, előjönnek régi nyomorúságaink, úgyhogy egy idő után talán már a tükörbe is szégyellünk belenézni. Mert tudod, Istenem, nem ezt ígértem neked, de nem tudok belekapaszkodni abba, hogy te mindig velem vagy. ezen a mai reggelen ezt szeretné erősíteni az Isten, hogy ne a múltba higgyünk, hanem a feltámadott Jézus Krisztusba. Tegnap két fiatal lányt kereszteltem, és azt mondtam nekik, hogy egy csodálatos pillanat van most az életetekben, egy kegyelmi pillanat, mert most aztán nem nézi az Úristen, hogy honnan jöttetek, hány lelkipásztori beszélgetésen voltatok, mi van mögöttetek, mit hoztatok magatokkal, egyszerűen meg akarja fogni a kezeteket, és gyermekévé fogad titeket. Jó lenne ezt a kegyelmi állapotot nekünk is átélni, hogy amint vagyunk, mehetünk Jézus Krisztushoz, mert ő élő Úrként itt van, és akkor egészen megváltozna a mi szemléletünk és a mi gondolkodásunk. Mert ő él, és hitével, szeretetével, igéjével, Istenbe vetett hitre és szeretetre szeretne tanítani minket. És tegyük fel a kérdést őszintén, el tudjuk ezt hinni? Beengedjük Jézust, ezt a feltámadott Urat a mi hétköznapunkra, hétköznapjainkba. Az igazi keresztény ember számára, bár neki is naponta szembe kell nézni a megpróbáltatásaival, a kereszthordozással, a szenvedéssel és a gyásszal is, Jézus evangéliuma ünnepi öröm és ünnepi reménység mindannyiunk számokra. Hisz keresztekkel terhes a mi életünk, menthetetlenül halálba torkol a mi életutunk, de valami történt. Jézus Krisztus feltámadt, és ma is itt van közöttünk. Kedves testvérem, nem tudom, mennyire érted, mennyire érzed még inkább azt a fajta vívódást, ami ott van az én beszédemben és az én szívemben is. Hogy annyira szeretném a saját életemben és mindannyiunk életében ezt a személyes találkozást az élő Jézus Krisztussal. Akiről utána elmondhatnánk, hogy Uram, eddig csak hírből hallottam rólad, de most már személyesen tudom, hogy te velem vagy, és örök életet adsz nekem. És ebből következik valami nagyon-nagyon fontos, elkezdenek leomlani ezek a falak, és ezt a világot is egészen másként látjuk. Nem egy kiszolgáltatott életet látunk, hanem egy Isten kezébe lévő életet. És akkor mondhatjuk el Pál apostol csodálatos himnuszát a Korintusi levélből, teljes a diadal a halál fölött, halál hol a te diadalod, halál hol a te fullánkod. Mindannyian tudjuk, mit jelent eltemetni valakit, akit szerettünk, mennyire belesajdul ember az embernek a teste és a lelke. Mindenki tudja közülünk, hogy mekkora különbség van hittel és hit nélkül gyászolni. Mindez szavakkal elmondhatatlan. Elmondhatatlan a fájdalom, de elmondhatatlan a reménység is és az öröm, hogy túlláthatunk a síron. És itt érkezünk meg a harmadik dologhoz, amikor azt mondtam, hogy kedves testvérem, Jézus Krisztus nem pusztán a halált győzte le. Nagyon fontos, hogy a halált is legyőzte, de ennél sokkal többet tett. A halál kézben tartóját, a sátánt is legyőzte. Mert a sátánnak az egyik meglehetősen durva és kegyetlen eszköze a halál, de ezernyi más területen is próbál minket tönkretenni. Nem véletlenül olvassuk, a bűn zsoldja a halál, de egyéb más dolog is ott van, ami el akar minket pusztítani. A halál nem más, mint a sátán eszköze, hogy tönkretegyen és megsemmisítsen minket. Egyszer egy lelkész nagyon szemléletesen mondta ezt a képet. Dávid nem Góliát kardját győzte le, hanem magát Góliátot, aki meg akarta semmisíteni Izraelt. Nem csak a kinyújtott kezet vágta le, hanem magát az ellenséget, így az semmiképpen sem tud ártani nekünk, semmiképpen sem tud elpusztítani minket. Igen, a sátán nem csak egy kétkarú Góliát, hanem egy ezerkarú kísértő, aki nagyon sokféleképpen tönkre akar tenni minket, aki érezte, hogy milyen iszonyú az ő számára Jézus halála, ezért próbálta megkísérteni, próbálta eltéríteni, próbált mindent bevetni, de Jézus Krisztus győzött, és abban a pillanatban, amikor azt mondta, elvégeztetett, talán furcsa a kép, de biztos volt egy óriási ordítás a földön, a sátán ordított, mert látta, hogy elveszett és elbukott. Ha ezt átéljük, akkor újra megváltozik az egész életszemléletünk. Ha ezt átéljük, ha ezt meg tudjuk ragadni, hogy mit jelent mindez, akkor egészen másként néznénk erre a világra, és egészen másként néznénk egymásra is. Mert hihetetlen ez az örömhír, kedves testvéreim. A világ rettenetes diabolosza, amelyik iszonyú erővel és iszonyú sikerrel tud mindent széthaigálni ebben a világban. Le van győzve. Nézzük meg, hogy a sátán milyen káoszt és milyen rombolást csinál egyesével mindannyiunk lelkébe. Hogy mennyire nem tudunk őszintén gondolkozni, beszélni, mennyi minden hat ránk, mennyi mindent átgondolunk, hogy most hogy tegyük, mint tegyük, hogy mindenkinek jó legyen. Teljes káosz van az emberek lelkében, teljes bizonytalanság, teljes félelem. És ez a káosz kihat a közösségi életre, kihat munkatársakra, kihat gyülekezetre és mindenre. És tulajdonképpen mi vagyunk azok, akik egy legyőzött, kivert, veszett kutyát, amelyik kívül maradhatna az életünkön, beengedünk, odaédesgetünk, és talán mosolyogva nézzük, hogy minden tönkre tesz. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt a kutyát, ha már ezt a képet használtam, megragadja és kihajítsa a mi életünk kertjéből, hogy ott végre rend legyen, ne legyen minden széttiporva, ne legyen minden szétharapva, ne legyenek fájdalmak és ne legyenek sebek. Át tudjuk élni ezt az örömhírt. Érezzük azt, hogy fordul át minden a mi életünkben, hogy egészen másként látjuk a dolgokat, hiszen ha nincs a sátánnak ereje rajtunk, ha nincs félnivalónk a haláltól, akkor egészen más a mi életünk. És kedves testvéreim, vegyük ezt nagyon-nagyon komolyan. Igen, a sátán örjönhet és tombolhat, sőt, még sírba is taszíthat minket, és meg is fogja tenni, de ott is, ahogy megérkezünk, az Isten kezébe érkezünk, van Istenünk, aki feltámaszt és megelevenít minket. Mert testvéreim, apró és gyenge ellenfelei vagyunk mi a sátánnak. Pillanatok alatt elsöpörne minket, de képzeljük el ezt a képet, hogy elénk áll egy harcos Jézus Krisztus teljes dicsőségében és teljes erejével, és a sátán ilyetten menekül, és ő megvéd minket. Ennél nagyobb örömhír nincs ezen a világon se húsvétkor, se bármelyik napon a mi életünkben. Kedves testvéreim, egyszer valaki így foglalta össze egy lelkésznek a munkáját, talán ismerős, a lelkész 6 napon át láthatatlan, a 7. érthetetlen. Én azt gondolom, hogy ha az orosházi gyülekezet életére nézünk, akkor a 6 napon át láthatatlanság az nem mondható el rólunk, hiszen talán többet is láthatók vagyunk, mint kellene. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire voltam a 7. napon érthetetlen. Lehet, hogy valaki számára talán az volt. Én azt szerettem volna, hogy ezen a vasárnapon sokkal mélyebben és őszintébben megértsük azt, hogy mi húsvétnak, feltámadás ünnepének az igazi csodája. Itt nem egy pici kis újjárendezés történt, nem az életünknek egy pici kis restaurálása, hanem valami egészen új. És ez az egészen új, ez beszeretne áramlani a mi életünkbe, és minket is egészen új emberré tenni. Nem könnyű. Talán már említettem ezt a nagyon frappáns mondatot. A katolikus egyház szokta említeni, hogy van egyfajta szinergizmus, együttmunkálkodása Úristennel az ember életében, hogy mi is, ami rajtunk áll, megtesszük, meg az Isten is a nagyobb részét. Valaki ezt protestánsként azt mondta, hogy való igaz, ketten dolgozunk az üdvösségért, az Isten és én. Ő mindent megtesz, hogy sikerüljön, én pedig mindent megteszek, hogy ne sikerüljön. Sajnos ilyenek vagyunk, nagyon sok mindent megteszünk, hogy ne sikerüljön, de az Isten nem adja fel, megszólít minket, harcol, értünk. Erre a csodálatos örömhírre csodálkozzunk rá, és adja az Úristen, hogy lassanként akár, vagy hirtelen, mint Pál apostolnál, emögül a világ mögül, amiben élünk, vagy amiben bele vagyunk kényszerítve, ki tudjunk látni. Először talán egyet téglát vesz ki az Isten, hogy meglássuk a másik világnak a gyönyörűségét, szépségét, és annál nagyobb erővel kezdjük el rombolni ezt a falat, hogy átalakuljon a mi életünk, és átalakuljon a mi gondolkozásunk. Fantasztikus ajándék ez, kedves testvéreim, és otthoni elcsendesedéseinkben, bibliaolvasásainkban, igehallgatásainkban ne elégedjünk meg soha kevesebbel. Így ragadjuk meg Jézus Krisztust, és ezt kérjük tőle, hogy egészen formáljon át minket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te soha nem hazudtál nekünk, és ha Te azt mondod, hogy nekünk örök életünk van, akkor az biztos így is van. Köszönjük, hogy tényleg örök életünk lehet, és nem csak örök életünk, hanem örök üdvösségünk is, mert Te a kereszten győztél, és meghívtál minket is a Te dicsőségedbe. Bocsáss meg, hogy sokszor harcolunk ellened, bocsáss meg, hogy sokszor nem arra szeretnénk menni, amerre a Te igéd vezet, de kérünk, Te adj győzelmet, nem önmagunkért, hanem a Te kereszt halálodért. És add, hogy itt ebben a gyülekezetben elinduljon egy ébredés, amikor minél többen rádöbbennek, hogy mit jelent az, hogy Te életünk minden percében, és szívünk utolsó dobbanása után is velünk vagy. Amen.